Now tonight we'll cover the last two major servant of the Lord passages in Isaiah 52, 53 and chapter 61.
Ma befejezésül lefedjük a két utolsó fő írás részünket, Ézsaiás 52-53-at és Ézsaiás 61-et.
Now what he's been developing, especially since chapter 40, is two parallel concepts.
Amit látni fogunk a negyedik résztől, az két párhuzamos elképzelés.
The servant of Jehovah and the arm of Jehovah.
Egyrészt látni fogjuk az örökkévalónak a szolgáját, és emellett az örökkévalónak a karját.
Let's review then what we said so far about the servant of Jehovah.
Lássuk, hogy eddig mit láttunk az örökkévaló szolgájával kapcsolatban.
Chapter 42 pointed out that there's a twofold mission for the messianic servant.
A 42-es fejezet rámutatott.
First of all, to be in covenant.
It's just a minute. That has nothing to do with this. That's only this.
And the first thing is to be the covenant of the people to fulfill the promises of the Jewish covenants to Israel.
Az első dolog, amit láttunk, az a szövetség és a szövetségnek a betöltése Izraellel, a szövetségi néppel.
And secondly, to be the light to the Gentiles.
És a második pont, hogy a pogányoknak, a nem zsidóknak a világossága legyen.
At this point, he did not tell us whether both will be accomplished simultaneously or sequentially.
De ezen a ponton még nem árulja el, hogy ezt a két küldetést egy időben tölti be, vagy egymás után.
The next passage was chapter 49, verses 1 through 13.
A következő rész, amit láttunk, az a 49. fejezet.
He points out that the mission of the servant will be accomplished with some great difficulties.
És itt azt láttuk, hogy a szolgának a küldetése nagy nehézségbe fog ütközni.
In verses 1 through 4, he'll be rejected by his own people at the first coming.
Az 1-től 4-ig versekben azt látjuk, hogy a saját népe fogja elutasítani az első eljövetelekor.
So verses 5 through 7, he'll become the light to the Gentiles.
Ezután az 5-től 7-es versekben azt figyelhetjük meg, hogy a pogányok világossága lesz.
But eventually Israel will accept him, which will be caused his return to give the land to the people to the land.
És végül ezután azt látjuk, hogy Izrael elfogadja, és Izrael megkapja a földet, és a föld pedig Izraelt.
But that point will become the covenant of the people.
És ez lesz az embereknek, a népnek a szövetsége.
Then chapter 50, verses 4 through 9, he pointed out that the sufferings of the servant are going to be physically abused, but no reason is given for it.
És ezek után láttuk az 50-es fejezet 4-től 9. verseiben, hogy a szolgát fizikai megaláztatás, bántalmazás éri, de itt még nem kapjuk meg ennek az okát.
Only in chapter 52 and 53 are we finally told the reason for all of that suffering.
Csak végül az 52-es és 53-as fejezetben fogja elmondani, hogy mi az oka a fizikai szenvedésnek.
And also clearly stated that suffering will lead to a physical death.
És itt jelenti ki világosan, hogy a szenvedés fizikai halálhoz vezet.
Also spells out the reason for that death for the first time.
És először nevezi meg ennek a szenvedésnek az okát is.
So one theme has been developing is the theme of the servant of Jehovah.
Tehát az egyik téma, amit látunk, ami itt kifejlődik, az az örökkévaló szolgája. De látunk párhuzamosan egy másik témát is, amiről beszél, és ez pedig az örökkévalónak, Jehovának a karja.
Let's begin by looking at Isaiah chapter 40.
Ez már Ézsaiás 40. fejezetében elkezdődik.
And in verse 10 he emphasizes the arm will rule on God's behalf.
És a 40. fejezet 10-es versében azt hangsúlyozza, hogy ez, tehát Jehovának a karja az uralkodni fog Jehováért.
Let's go to chapter 51.
Az 51-es fejezetben.
In verse 5 it says the Gentiles will trust in the arm of Jehovah.
Arról beszél az 5-ös versben, hogy a pogányok bízni fogjanak Jehova karjában.
And in verse 9 it says the arm of Jehovah will bring about the redemption.
És arról beszél utána a 19-es versben, hogy a Jehova karja megváltás, szabadulás szerez.
Now we got to chapter 52 and verse 10.
Eljutunk az 52-es fejezet 10-es verséig. Jehova karja lesz az, ami a megváltást garantálja.
As we come to 52:13 through 53:12, we now realize that the arm of Jehovah and the servant of Jehovah are one and the same.
És ahogy eljutunk az 52. fejezet 13-as versétől az 53. fejezet 12-es verséig, megértjük, hogy Jehova karja és Jehova szolgája ugyanaz a személy.
So notice in chapter 52, verse 13, he mentions the servant of Jehovah motif.
És lássuk, meglátjuk, ahogy az 52. fejezet 13-as versében ismét említi az örökkévaló szolgája motívumot.
In chapter 53, verse 1, he mentions the arm of Jehovah motif.
És az 53. fejezet első versében pedig az örökkévaló karja motívumot említi.
The arm and the servant are now referring as one and the same.
A kar, illetve a szolga, ez ugyanaz a személy.
Another element to note is the promise of chapter 52, verse 3.
Még egy fontos elem van, amit észre kell vennünk az 52. fejezet, 3-as versen.
In verse 3 points out the redemption would be accomplished without the use of money.
És itt azt hangsúlyozza, hogy a megváltás pénz nélkül, azaz ingyenesen fog megtörténni.
And now in this next sermon, I'll draw a passage relying that the means of redemption will not be money, but Messiah's blood.
És meg fogjuk érteni a következő írás részben, hogy nem pénzért lesz a megváltás, hanem a Messiás vére az, ami megváltást szerez.
Now what is the prophetic setting of this whole prophecy?
Mi a prófétai háttere ennek az egész írásrésznek?
On one hand, it clearly deals with the Messiah's death and burial and resurrection.
Az egyik oldalon világosan foglalkozik a Messiás halálával, eltemetésével és föltámadásával.
It's also a bit more than that.
De ennél egy kicsit többről is szó van itt.
Because in chapter 53, verses 1 through 9, Israel is speaking.
De mivel látjuk, hogy az 53. fejezet 1-től 9. versében Izrael beszél,
we find them confessing the sin of failing to reject the Messiah when he first came.
És azt látjuk, hogy Izrael megvallja azt a bűnét, hogy elutasította a Messiást az első eljövetelekor.
And they thought he was suffering for his own sins, now they realize he was suffering for their sins.
Say it again, dear.
They thought he was suffering for his own sins. Mm-hmm. Now they realize he was suffering for their sins.
És akkor azt hitték, hogy ő, mármint a Messiás, a saját maga bűnéért szenved, de most itt látszik, hogy megértik, hogy az ő bűneikért szenvedett.
Now again, there's a prerequisite to the second coming.
Ismétlem, a második eljövetelének van egy előfeltétele.
This was national salvation.
És ez Izraelnek a nemzeti megváltása.
And these words will be Israel's confession in the last days when they finally come to realize he was the Messiah and finally believe on him.
És ez az utolsó napokban fog megtörténni, amikor Izrael felismeri, hogy ő a Messiás, és elfogadja és megbánja bűneit.
It's the result of Israel's confession in this passage that in chapter 54 will be see the establishment of the Messianic kingdom.
És ahogy Izrael nemzete ezt az írásrészt megvallja, akkor ez lesz az alapja a messiási királyságnak, amiről az 54-es vers beszél majd.
The conflict with the Jewish world today is this.
A konfliktus a zsidó világon belül a következő.
Is the prophet speaking of the Messiah, or is he speaking of the servant as representing Israel?
Ez az írás része a Messiásról beszél, vagy az örökkévaló szolgája az maga Izrael, a nemzet?
Now this is what we know from ancient Jewish writings. This is what we know from ancient Jewish writings.
Who is known? Who is known? I don't understand.
Here is what we know.
Oh. Tehát itt van, amit tudunk korábbi régi zsidó írásokból.
Then all Jewish writings concerning this passage until the year 1050, they always took this to be messianic.
Minden zsidó írás messiásinak tartotta ezt az írás részt egészen a 10. századig.
We have writings of the Jewish leaders from just before the first century up until the 11th century. It was always viewed as messianic.
egészen a Krisztus előtti első századtól kezdve a 11. századig megvannak az írásai zsidó vezető rabbiknak, akik messiásinak tartották ezt az írásrészt.
It's a passage like this that led to the development of two different Messiah views.
És igazán ilyen írásrészek vezették a rabbikat a két különböző messiás nézethez.
The rabbis were unable to correlate how we have these two contradictory prophecies.
Igazán a rabbik nem voltak képesek egyben látni a két egymásnak ellentmondó profétai képet.
Prophecies about a suffering Messiah and prophecies about a conquering and ruling Messiah.
A szenvedő messiásról szóló írás részeket és az uralkodó, győztes, hódító messiásról szóló írás részeket.
So the primary solution of the rabbis was to invent two different messiahs each coming one time.
És a rabbik elsődleges megoldása az volt, hogy két különböző messiásban gondolkodtak, akik különböző időben jönnek el.
The first messiah is called Messiah, son of Joseph.
Az első messiást úgy nevezték el, hogy messiás, a József fia.
He will come and he'll fulfill the suffering accounts like Isaiah 53.
Ő eljön és betölti azokat az írás részeket, amelyek a szenvedő messiásról szólnak, így például Ézsaiás 53-at.
But then he will be killed in the Gog and Magog war.
És ő meg fog halni a Gog és Magog háborújában.
Then will come the second messiah called the son of David.
De aztán eljön a második messiás, akit a messiás a Dávid fiának neveztek.
And the son of David messiah will be the one that will finally bring about the conquest of Israel's enemies.
És végül ez a messiás, a Dávid fia győztes lesz Izrael ellenségei fölött.
To raise the first messiah back to life.
Az első messiást föltámasztja az életre.
And then as a result the messianic kingdom will be established.
És ennek eredményeként megalapítja a messiási királyságot is.
So again, up until 1050, all rabbis took this to be the messiah.
Tehát 1050-ig minden rabbi azt gondolta, hogy ez egy messiási írásrész.
In the year 1050, a rabbi referred to as Rashi was the first one to give this an interpretation of the nation suffering among the Gentiles.
1050-ben az első rabbi, aki ezt Izrael nemzetére vonatkoztatta, Rashinak hívták, és ő úgy gondolta, hogy itt a nemzet szenved.
But even his view was largely rejected by the majority of the rabbis.
De az ő nézetét is még ekkor a rabbik jelentős többsége elutasította.
A key rabbi knows Maimonides writes, he is surprised that Rashi is breaking away from the traditional interpretation by centuries of rabbis.
Valójában az egyik legjelentősebb rabbi ez ebben az időben, Maimonides saját maga is meg volt azon döbbenve, hogy Rashi egy ilyen ellentmondó magyarázattal áll elő szemben a rabbinikus hagyományon.
So Maimonides interpreted this passage, he said, I'll follow the tradition of our people, that this is the suffering Messiah, son of Joseph.
És maga Maimonides is ezt a rabbinikus hagyománynak megfelelően úgy értelmezte ezt az írásrészt, hogy ez egy messiási írásrész, és a messiásról, a József fiáról beszél.
The first thing to note is, before 1050, nobody thought there was anybody else but the Messiah.
Tehát vegyük észre, hogy 1050 előtt senki nem gondolta, hogy ez nem a messiásról szólna ez az írásrész.
Secondly, we shall see as we go through the text about distinctive pronouns.
Aztán meg kell figyelnünk a szövegben a két különböző névmás használatot, személyes névmás.
There are the we, us and our, as over against he, him or his.
Látjuk a mi, nekünk vagy a miénk névmásokat szemben az ő, őt vagy az övé névmásokkal.
We, us and our would be Isaiah and the listeners, which are the Jewish people.
A mi, az a zsidó nép.
He, him and his would be the servant who is the Messiah.
És az ő, őt vagy az övé, az pedig a messiás lesz, a szolga.
A third line of evidence that this is messianic we can see in verse 8.
Egy következő pontot, hogy ez egy messiási írás rész, azt a 8-as versben látunk.
He says in verse 8, he is cut off from the land of the living for the transgression of my people.
És itt a 8-asban azt mondja, hogy kivágattatott az élők földjéről, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség. Népem.
And who are my people?
Ki az, hogy az én népem?
Isaiah's people and God's people are the Jewish people.
Kik Ézsaiás népe és kik Isten népe? Ez a zsidó nép.
He is distinguished from the nation for whom he dies for.
Tehát a szolga meg van különböztetve attól a néptől, akiért meghal.
Fourthly, throughout this passage, he's portrayed as a singular human personality, not as a corporate entity like the people of Israel.
És végig az egész írás részen keresztül egy személyt figyelhetünk meg, nem egy egységes népet, akiről ez szól.
A fifth evidence is found in verse 7.
Az ötödik bizonyítékot a hetes versben látjuk.
His suffering is voluntary and willingly and silent.
Az ő szenvedése önkéntes, akaratlagos és csendes.
But this was not suffered voluntarily, not suffered willingly, and has not been quiet about her suffering.
És Izrael soha nem szenvedett önkéntesen, akaratlagosan és csöndben.
Now sixthly, six of these verses point out that his suffering and death are substitutionary on behalf of others.
A hatodik pont a bizonyítékra, és ez hatszor is elhangzik, hogy egy helyettesítő halált halt másokért.
He's suffering on behalf of Israel.
És Izrael helyett halt meg.
Israel never suffered on behalf of the Gentiles.
Izrael helyett szenvedett, és Izrael soha nem szenvedett a pogányokért.
Israel suffered only because of the Gentiles.
Izrael szenvedett a pogányok miatt.
The seventh reason we see both in verse 5 and verse 11.
A következő okot az 5-ös és a 11-es versekben találjuk.
The sufferings of the servant brings for justification and spiritual healing to those who accept him.
A szenvedése az megigazulást és spirituális gyógyulást hoz mindazoknak, akik hisznek benne.
Israel has not done this for the Gentiles.
Izrael ezt nem tette meg a pogányokért.
Then we have an eighth reason found in verses 8 and 12.
Aztán látunk egy nyolcadik okot a 8-as és a 12-es versekben.
The servant clearly dies a real death.
A szolga valóságos halált hal.
But Israel has always survived, and Jewish people have survived to this very day.
Izrael mindig túlélt és túlél a mind a mai napig.
And finally, in verses 10-11, the servant will be resurrected from the dead.
És végül pedig a 10-es és 11-edik versekben azt látjuk, hogy a szolga föltámad a halottaiból.
But Israel never ceased to exist, and therefore does not need to be resurrected.
De Izrael soha nem szűnt meg létezni, és ezért nincs is szükség arra, hogy föltámadjon.
So these are basic observations before begin going through the passage verse by verse.
Tehát ezek legyenek a bevezető alap megfigyeléseink, mielőtt megvizsgáljuk ezt az írásrészt.
Now the passage contains five stanzas.
Öt versszakra lehet osztani ezt az írásrészt.
Every stanza has three verses.
És minden írásrésznek három verse van.
And the first phrase of each stanza is the theme of that entire stanza.
És az első rész vagy kifejezés az a témája annak a versszaknak.
But the first stanza is in chapter 52 verses 13 through 15.
Az első rész az az 52-es fejezetben található 13-tól 15-ig.
That is where God introduces his servant to the Jewish people.
És ebben mutatja be Isten az ő szolgáját a zsidó népnek.
And in Hebrew there are mixed tenses here.
Mixed tenses. Yes. Mm-hmm. És a héberben itt különböző ige időket látunk.
The second, third and fourth stanza, which comprises chapter 53 verses 1 through 9.
A második, harmadik és a negyedik versszak az az 53-as fejezet 1-től 9-edik versében található.
This is Israel's confession of her failure to recognize him when he came.
Ez Izraelnek a megvallása, hogy eltévesztette fölismerni azt, mikor ő eljött.
And all the tenses are perfect tenses.
És mind a három versszak múlt időben van.
The fifth stanza comprises chapter 53 verses 10 through 12.
Az ötödik versszakot a 53. fejezet 10-es versétől 12. verséig találjuk.
This spells out the theology of the suffering servant.
Ez a szenvedő szolgának a teológiáját tartalmazza.
And once again the tenses are mixed.
És megint az idők különbözőek.
Let's begin with the first stanza. Let's read chapter 52 verses 13 through 15.
Olvassuk el most először az első versszakot, a 52. fejezet 13-tól 15. versszakát. Ímé jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodtak tőle sokan, oly Rút nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt, aképpen ejt ámulatba sok népeket. Fölötte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek, azt látják, és amit nem hallottak, arra figyelnek.
The verse 13 focuses on the exaltation of the servant.
A 13-as vers az a szolga felmagasztalására utal.
And begins with the word behold, which in Hebrew is always to call special attention to what is about to be said.
És az íme szóval kezdődik, ami a héberben mindig egy különleges figyelemre hívja fel a hallgatókat.
It begins by saying, my servant shall prosper or deal wisely.
És arról beszél, hogy jó szerencsés, az angolban a bölcs szó van említve.
He will be successful, he will prosper.
Sikeres lesz.
That describes his basic earthly ministry.
És igazán ez a földi szolgálatára vonatkozik.
Secondly, he shall rise, a word that refers to the resurrection of the Messiah.
Say it again.
He shall rise, a term that refers to the resurrection.
Uh-huh. Tehát, hogy itt van az a szó, hogy föltámad, ami a föltámadásra vonatkozik.
Next word is to lift up, a reference to his ascension. He shall be lifted up.
Uh-huh. És hogy fölemeltetik, ami az ő mennybe menetelére vonatkozik.
And finally, he shall be very high.
És hogy nagyon magasan lesz. Nyilván ez a magasságos és felséges szavak a magyarban adják vissza ezeket.
A reference to his present session at heaven in the right hand of God the Father.
És utal a jelenlevő állapotára az Atya jobbján.
Notice a quick summary of his entire ministry and life, death and resurrection and ascension.
Vegyük észre ebbe a versbe igazán a szolgálatának a teljes összefoglalását, ami a halála és a mennybe menetelére is vonatkozik.
He shall have a successful ministry.
Lesz egy sikeres szolgálata.
He'll be resurrected and ascended.
Fel fog támadni, a mennybe fog menni.
A period of time he'll be very high, right in the right hand of God the Father.
És nagyon magas pozícióba kerül, ami az Atya jobbját jelenti.
But the exaltation of the servant precedes. It follows after his humiliation in verse 14.
De a felmagasztalását megelőzi a megaláztatása, és a 14-es vers fog erről beszélni.
So it begins with a phrase like as many as were astonished at you.
És ahogy kezdődik itt, hogy eliszonyodtak tőled sokan.
And why were they so astonished?
És miért iszonyodtak el?
His visage was so marred or so disfigured.
Olyan rút és nem emberi volt ábrázatja.
It's a statement that says that the face was so disfigured he no longer resembled a human being.
Igazán az arca úgy nézett ki, hogy nem lehetett már felismerni őt, mint emberi lényt.
That would be the result of his scourge by the Roman whip.
És ez a római korbácsolásnak az eredménye volt.
There was two kinds of scourges that were practiced in the first century context.
Az első század kontextusában kétféle korbácsolás volt.
The first scourge, the first kind was called 40 save 1.
Az első féle korbácsolás az 40 korbácsütés volt egy hiány.
That was the Jewish scourge.
Ez volt a zsidó megkorbácsolás.
The Mosaic law forbade to anyone to be whipped with more than 40 lashes.
A mózesi törvény megtiltotta, hogy bárkit többel mint 40 ütéssel megkorbácsoljanak.
And so to make sure they don't inadvertently break the law in Lashon 41, they stop the count at 39.
Így, hogy teljesen biztosra menjenek, hogy meg ne törjék a mózesi törvényt, ezért egy hián 40-et korbácsoltak.
The Jewish scourge was made of a handle of wood or leather with short leather strands.
Tehát a zsidó korbács az úgy nézett ki, hogy egy ilyen rövid markolat volt, amin rövidebb szíjak voltak. Vagy bot. Ami kárt okozott az áldozatnak, a szenvedőnek, az leginkább a háta volt. Ez nagyon fájdalmas volt, de sosem volt halálos, soha nem halt bele senki a zsidó korbácsolásban.
Paul suffered the Jewish scourge 5 times and survived them all.
Pál maga is 5-ször szenvedett zsidó megkorbácsolást, és túlélte ezeket.
But the Messiah did not suffer the Jewish scourge because he suffered the most severe Roman scourge.
De a Messiás nem a zsidó megkorbácsolást szenvedte el, hanem a sokkal súlyosabb római megkorbácsolást.
There were no limitations as to how many whipping a person will get.
És ennek nem volt felső határa, hogy hányszor ütik meg.
The Roman scourge also was the handle of wood or leather, that was very long, wrapping around the whole body.
És a római korbásnak is szintén volt egy markolata, viszont ami kijöttek, szíjak, azok sokkal hosszabbak voltak, és körbe tekeredtek a testen.
At the end of each leather strand was a piece of nail or metal or lambbone or glass.
És ezekre a szíjakra szögek, üvegdarabok, báránycsontok voltak erősítve.
So after a few lashes, the skin started to tear away, pieces of muscle would fly.
És pár ütés után már a hús felszakadt, az izmok elszakadtak.
The whole body was affected, the front, back and sides, and as well as the face.
És ez az egész testet érintette, beleértve a fejet és az arcot.
And this is how his visage was so marred, so disfigured, he no longer resembled a man.
És ezt jelenti azt, hogy felismerhetetlenné vált, hogy nem volt emberi az ábrázata.
There are a number of misconceptions we get from the way the crucifixion scene has been painted by artists throughout the years.
És az évek során nagyon sok téves elképzelést kaptunk a festészeten keresztül, ahogy lefestették ezt a keresztre
feszítést.
Igazán legtöbbször a messiás feje érintetlen volt, talán a tömis koronát kivéve.
But after the Roman scourge, that would not be true.
De a római megkorbácsolás után ez nem igaz.
His face would have been very lacerated, no longer resembling somebody human.
És igazán a feje teljesen, az arca teljesen elmosódott, összemosódott, és egyáltalán nem emlékeztetett már emberi formára.
And that's the kind of suffering he suffered in verse 14 before the exaltation of verse 13.
És ezt a fajta szenvedést élte át, amit a 11. vers leír, és ez előzte meg a 13. versben leírt felmagasztalást.
And now verse 15 describes the victory of the servant.
A 15. vers az a győzelmét írja le.
He will sprinkle or startle many nations.
Hogy sok népeket elejt ámulatba, az a szó inkább az, hogy meghinti őket.
They shall shut their mouths at him, meaning a sign of respect.
És befogják a szájukat a királyok, és ez a tisztelet jele.
Because now they'll finally understand the reason for such torturous suffering.
Mert végre megértik az okát ilyen, ennek a szörnyű szenvedésnek.
And now they'll understand what they have not previously heard.
És igazán megértik azt, amit eddig nem hallottak.
So with this first answer, God the Father now has introduced his servant.
Tehát ebbe az első három versbe, első versszakba Isten az Atya bemutatja a szolgát.
But the next three stanzas we shall see Israel confessing their sin of failure to recognize him, though they now believe on him.
És a következő három versszakban most azt látjuk, ahogy Izrael népe megvallja a bűneit, hogy nem ismerték föl őt.
And the theme of the second stanza is who has believed our message.
És a témája a második versszaknak az elején az, hogy ki hitt a mi tanításunknak.
Let's read verses 1, 2 and 3.
Elolvassuk az 1, 2 és 3-as verseket. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele.
He begins in verse 1 describing Israel's unbelief when he first came.
Elkezdi leírni Izrael hitetlenségét az első eljövetelekor.
And verse 1 points out they had heard things about him, but had not believed on him.
Hát, és leírja itt, hogy hallottak róla, de nem hittek neki.
Indeed, for a long time they've heard of the reports of him, but have not believed.
És már régóta hallottak róla, de nem hittek.
And so now they understand that this is the arm of Jehovah as promised to be the messianic person.
És most itt megértik a megvalláskor, hogy az Úr karja ez az a személy.
This is the arm Isaiah previously promised will bring salvation to Israel.
Ez az a kar, amit Ézsaiás már korábban kijelentett, aki a megváltást hozza Izraelnek.
And verse 2 focuses on the early humanity of the servant.
A második vers az a földi emberi létére vonatkozik itt a szolgálatában.
He builds on what he said back in chapter 11, verse 1.
És arra épít, amit már a 11-es fejezet első versében is mondott.
dealing with the stump, then the root of Jesse begins to grow low to the stump.
És arra törzsökre utal vissza, amiből egy veszőszál növekedni kezdett. Jesse törzséből.
So verse 2 begins, he grew up before him as a tender plant.
És azt mondja az elején, hogy felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte.
And often these are small sucklings that people will simply take off because it tends to draw life from the tree.
És igazán ez csak egy olyan kis szál, vagy kacs, vagy kis kinövés, amit az ember legtöbbször azért tör le, hogy ne vonja el a táplálékot magától a fától.
And they view him as merely suckling life from the tree, not realizing he's the one that is producing life.
És igazán felismerhetetlen volt, hogy igazán ez a kis veszőszál, ami igazán magát az életet hozza.
They saw him as a root out of dry ground.
És úgy nőtt, mint gyökér a száraz földből.
This focuses on the lowly condition of which the sovereign will appear.
És ez utal arra az alacsony származásra, hogy a megváltó megjelenik, És pontosan erre utal az Ézsaiás 11. fejezetben leírt 1-2 versben a profécia, hogy a Mesiás csak akkor érkezik el, mikor Dávidnak a hatalmas háza már egy elszegényedett házzá visszatér szegénységben.
Isaiah says he had no form nor comeliness, meaning there was no outward physical beauty about him.
És Ézsaiás itt az 53:2-ben azt mondja, hogy nem volt néki alakja ékessége, tehát hogy igazán külsőleg nem volt szép.
He had no external beauty that would attract people to him.
Nem volt olyan módon külsőleg szép, ami az embereket vonzotta volna.
Now often the many pictures that you see of Jesus are the figments of the imagination of the artist.
Általában azok a képeket, amiket Jézusról látni lehet, ezek a művészeknek a elképzelései róla.
And most of them make him look like a handsome Scandinavian and not a Middle East Jew.
És hát a legtöbb elképzelés az olyan, mint egy jóképű skandináviai, de távolról sem olyan, mint egy közel-keleti zsidó.
So I prefer not to have any pictures of Yeshua anywhere on my walls.
Úgyhogy nem nagyon részesítenék előnybe semmiféle képet Yeshuáról a szobáim falán.
I suppose you have one and you focus your attention upon that one picture that you think Yeshua looked like.
De ha esetleg lenne neked egy ilyen képet és valahogy a figyelmedet arra összpontosítod, hogy lehet, hogy így néz ki.
When you finally get to heaven, it may take you'll be looking for him for centuries and can't find him because he does not look like the picture on the wall.
És följutsz a mennybe és keresed őt, és egyszer nem fogod megtalálni, mert abszolút nem hasonlít arra, amit a faladon tartottál.
And yet then he has something else.
És még valamit látunk itt.
When we see him, there's no beauty in him that we should desire him.
És azt mondja, hogy nem volt neki alakja ékessége, ami kívánatos lett volna, nem volt ábrázat. Néztünk rá, és nem volt az ábrázat a kívánatos.
He re-emphasizes there's nothing external about him that would attract people to him.
Tehát hangsúlyozza azt, hogy külsőleg semmi olyan nem volt, ami az embereket vonzotta volna.
So if people attracted to him would be for the reasons than his outward features.
Tehát ami benne vonzó volt, az azon kívül esett, mint a külső megjelenés.
Then he goes on to point out in verse 3 the servant was despised.
És a hármasban folytatja, hogy ő az emberektől megvetett, utált volt.
The first sentence is he was despised and rejected of men.
Utált volt és elhagyott volt.
The Hebrew here refers to men of rank, meaning leaders, Jewish leaders.
És igazán a héber itt a zsidó vezetőkre utal.
He'll be initially despised by the leadership of Israel that later would lead the nation to reject him.
Igazán a zsidó vezetők utasították el elsősorban, és vezették a népet arra, hogy elutasítsák őt.
A man of sorrows and acquainted with grief.
Egy fájdalmak férfia és betegség ismerője.
The first phrase means a man of pains.
Az első az a fájdalmakra vonatkozik.
And a man knowledgeable of many diseases.
Egy olyan valaki, aki sok betegséget ismer.
But he goes on to say, as one from whom men hide their face.
És aztán így folytatja, hogy aki elől orcánkat elrejtjük.
So not only were people not attracted to him because of his looks, many were repulsed by him.
Tehát nem csak, hogy nem figyeltek azért rá, mert hogy nem nézett jól ki, hanem egyszerűen még el is rejtőztek előle, annyira nem figyeltek rá.
He repeats what he started with, he was despised.
És megismétli megint, amit már mondott, és nem gondoltunk ő vele, elutasítottuk őt.
Concludes, we esteemed him not.
És mondja, hogy mi nem gondoltunk vele.
In Hebrew's name is Yeshua, containing four Hebrew letters.
A héberben a Yeshua név négy betűt tartalmaz.
It's a name that means salvation.
És ez azt jelenti, hogy megváltás.
The rabbis dropped the last letter and called them Yeshua.
De a rabbik levették az utolsó betűt és csak Yeshua-nak hívják.
That is only three letters.
Ez csak három betű.
And they use it as an acronym for a sentence.
És ezt egy ilyen akronimának használják egy mondatra.
May his name and memory be blotted out.
És ez azt jelenti, hogy az ő neve legyen kitörölve.
And in that way they failed to esteem him. And this way they did not esteem him.
We
esteemed him not. Mm-hmm. So by calling him this name, they were not esteeming him.
What is esteem?
The last line of the verse.
Tehát, hogy ezen a módon vetik el, vagy vetik meg, nem értékelik.
The big writings, they don't use his full name.
Tehát nem használják a rabbinikus írásokban a teljes nevét.
Yes, they call him Hatalui, meaning the hanged one.
És ezt a nevet használják, ami azt jelenti, hogy meaning?
The hanged one.
A felakasztott, a felfüggesztett.
And the Mosaic law pronounces a curse on one that hangs upon a tree.
És a mózesi törvényben átok volt azon, aki a fán függ.
And so in these three verses, they fail to show any respect for him and despised him.
Tehát ez a három vers leírja, hogy igazán semmi tiszteletet nem mutattak felé, és hogy megvetették, elutasították őt.
Now the third stanza emphasizes surely he carried our griefs and carried our sorrows.
És a következő, a harmadik verszak leírja, hogy a mi fájdalmainkat és betegségeinket ő viselte. Elolvassuk a 4-től 6. verseket. Pedig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá vetette.
The verse 4 focuses on the substitutionary suffering.
A negyedik vers a helyettesítő szenvedésére összpontosít.
Surely he has borne our griefs.
Ő az, aki viselte a betegségeinket.
He carried our sorrows.
És ő hordozta a mi fájdalmainkat.
And notice the our would be the Jewish people, and how they recognize he suffered for their sins.
És figyeljük észre, hogy a mi az a zsidó nép, aki ennek a bűneiért ezt megtette.
The suffering was substitutionary on their behalf.
Az ő helyükben volt az ő szenvedése, egy helyettesítő szenvedés.
And he bore the pains upon himself.
És magára vette a fájdalmakat.
The word to bear has a Levitical connotation.
És ennek, hogy ezt viselte, ennek egy lévitai mellékzöngéje van ennek a kifejezésnek.
In the third book of Moses, it referred to the animal blood that bore the sin of the individual.
A Mózes harmadik könyvében ez az állatnak a vérére vonatkozik, ami befette a bűnöket.
One example is Leviticus 16, verse 22.
Egy példa erre 3 Mózes 16:22.
They recognized that he was the one that was now bearing their spiritual sins and their spiritual sicknesses upon himself.
És most felismerik, hogy ő az, aki a spirituális bűneiket és betegségeket hordozta.
But when he was suffering these things, they say, yet we did esteem him smitten of God and afflicted.
De ennek közepette még azt hitték, és azt mondja a vers, hogy azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől.
The word stricken is often used stricken with a very hateful disease like leprosy.
És ez a megostoroztatik, vagy a verettetik, ez arra vonatkozik, mintha egy nagyon erős betegséggel, egy nagyon súlyos betegséggel, például leprával lenne valaki megverve.
As in 1 Samuel chapter 6 verse 9.
Ahogy 1 Samuel 6:9-ben például.
They assumed he was being smitten of God. He thought he was suffering for his own sins, not theirs.
És ahogy kínosztatott Istentől, azt hitték, hogy a saját bűneiért szenved, és nem az övéikért.
And he was afflicted, which uses a strong Hebrew word.
És az, hogy kínosztatott, ez egy nagyon erős héber szó.
It means to be totally bowed over because of the degree of physical suffering.
Igazán, hogy teljesen összegörnyedt a fizikai szenvedés miatt.
So again, Israel considered him to be suffering for his own sins, and the suffering was a punishment of God himself.
és azt hitték, hogy a saját bűneiért szenved, és hogy azt hitték, hogy ez Isten büntetése rajta önmagán.
Another word the rabbis referred to him is haposheia, meaning the transgressor.
És a rabbik így utaltak erre, hogy a vétkes.
Verse 5 does not describe his substitutionary death.
Az ötös vers az leírja a helyettesítő halálát.
But he was wounded for our transgressions.
Megsebesített a bűneinkért.
Now the Hebrew is a bit stronger.
A héber erősebb ennél.
This is a Hebrew word that means to pierce through.
Igazán a héber azt jelenti, hogy keresztül lett döfve.
That's a term that's always used in the Hebrew Bible for a violent death.
És ez a héberben mindig az erőszakos halálra vonatkozik.
And they recognize now that he suffered a violent death for our transgressions, Israel's transgressions.
És most felismerik, hogy Izrael vétkeiért halt erőszakos, kínos halált.
Furthermore, he was bruised for our iniquities.
És megrontatott a mi vétkeinkért.
Again, the Hebrew word is stronger, meaning to be crushed.
És megint erősebb a héber szó, és azt jelenti, hogy összetöretett.
He was crushed for our iniquities.
Összetöretett a vétkekért.
And now they see the chastisement of our peace was upon him.
És a békességünknek büntetése rajta van.
So the punishment which leads to peace was upon him, but this is the peace between God and man.
És ez Isten és ember közötti békesség, és ennek a büntetése rajta volt.
With his stripes we are healed.
És az ő sebeivel gyógyultunk meg.
He's not dealing here with physical issues, but spiritual issues. He's dealt with spiritual sickness.
És nem fizikai gyógyulással foglalkozik itt, hanem egy spirituális kérdésről van szó.
And now they realize his true nature of the suffering.
És megértik a szenvedésének valós természetét.
And therefore also confess the true nature of Israel's condition.
És ezért megvallják a valós természetét Izraelnek.
That's in verse 6.
És ez a hatos versben látható.
All we like sheep have gone astray.
Mindnyájan, mint juhok, eltévejedtünk.
We have turned away to ourselves.
Mi tévejedtünk el.
And Jehovah laid on him the iniquity of us all.
Mi vagyunk, akik a saját utunkra tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre vetette.
Now we already learned about the his physical sufferings in chapter 50.
Az 50. fejezetben tanultuk már a fizikai szenvedéséről.
Only now are we told the reason for those physical sufferings.
De most látjuk az okait a fizikai szenvedésének.
The Lord has laid on him the iniquity of us all.
Az Úr rá helyezte a büntetését a népének.
And therefore he suffered upon himself the punishment they should have suffered, but he took it as our substitute.
És ő elszenvedte ezeket a büntetéseket, de úgy szenvedte el, mint az ő helyettesítőjük.
Now we come to the fourth stanza in verses 7 through 9.
És most eljutunk a negyedik versszakig, a 7-től 9. versekben.
The theme is he was oppressed and afflicted, he opened not his mouth.
És most a kínzásról lesz szó, és arról, hogy nem nyitotta meg a száját.
Let's read verses 7 through 9.
Elolvassuk 7-től 9-ig. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint hiú, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lett rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
Number 7 focuses on the silence of the servant.
A hetes vers a szolgának a csöndességére, hallgatására fókuszál.
He was oppressed and afflicted, yet he never opened his mouth in complaint.
Kínosztatott, de soha nem panaszkodott ezen.
Like a lamb is silent when it goes for sheared of its wool, he was silent in the same degree.
Pontosan úgy, ahogy a bárány, amely a mészárszékre vitetett, pontosan ugyanúgy maradt ő is néma.
In verse 8 we find out about the trial and the death of the servant.
És a 8-as versben látunk a tárgyalásáról és a haláláról, peréről és a haláláról a szolgának.
Verse 8, from prison and judgment he is taken away. Verse 8.
És a fogságból és az ítéletből ragadtatott el.
The Hebrew word means he underwent a judicial judgment, a legal trial.
A héber kifejezés arra utal, hogy egy jogi folyamaton, egy tárgyaláson ment keresztül.
The Sanhedrin trial was illegal, but the Roman trial was legal.
A Sanhedrinnek a tárgyalása jogtalan volt, de a római tárgyalás az jogos volt.
And in the end, he was condemned to die.
És a végén halálra ítélték.
So he writes, as for his generation, who among them considered? This is in verse 8.
És kortársainál ki gondolta arra, hogy kivágatott az élők földjéből?
Most of the term generation.
Nézzük azt a kifejezést, hogy kortárs, nemzedék.
This is the emphasis of Matthew's gospel.
Máté evangéliuma hangsúlyozza ezt a kifejezést.
That he was rejected by his own generation of Israel.
Saját nemzedéke utasította el Izraelben.
As a result of that sin, they faced the judgment or Sanhedrin in the year AD 70.
És ennek következményeképpen néztek szembe a 70-es évben bekövetkezett ítélettel.
And his own generation, for the most part, failed to realize he was actually dying for their own sin.
És a saját nemzedékében igazán alig-alig ismerte fel valaki, hogy nem a saját bűneiért hal meg, hanem az övékéért.
And also the next phrase, which is key.
És figyeljük meg a következő kulcskifejezést.
He was cut off out of the land of the living.
Hogy kivágattatott az élők földjéből.
On one hand, it emphasizes his death.
Tehát az egyik egyrészt hangsúlyozza a halálát.
But the phrase cut off is a common phrase you see throughout the Mosaic law when the death penalty was applied.
És maga a fordulat, ez, hogy kivágattatott, ez a mózesi törvénynek egy gyakori kifejezése a halálos büntetésre.
It shows he was cut off as a legal punishment of the law.
Tehát, mint a törvény jogos büntetését elhordozó valaki, úgy lett kivágattatva, kivégezve.
But for whom was he cut off?
De hogy kiért lett ő így kivégezve?
For the transgression of my people to whom the stork was doomed.
Tehát a népen bűnéért, az ő bűnökért lett kivágatva és így kivégezve.
My people can only be the Jewish people in this context.
Az én népem ebben az összefüggésben csak a zsidó nép lehet.
Therefore the servant cannot be the people of Israel, he's the Messiah.
Tehát
among the people of Israel.
A szolga az nem lehet a zsidó nép, a szolga az a Messiás.
And the stork should have fallen upon Israel, Israel should have ceased to exist.
Hogyha ez Izrael elesett volna, akkor Izrael fölhagyott volna a létezéssel.
But by substitution, it fell upon the servant, and therefore Israel will survive.
De mivel ez a helyettesítő áldozat a szolgára esett, ezért Izrael túlélte.
Now we already have an earlier prophecy, Psalm 22, that did speak about the death of the Messiah.
Korábban a 22. Zsoltárban látjuk, hogy a Zsoltár beszél a Messiás haláláról.
In verse 8 we have the first messianic prophecy that clearly spells out the reason for the death.
És igazán itt a 8-as vers az első olyan vers, ami teljesen világosan beszél a halál okáról.
He died for the sins of the people.
A nép bűneiért halt meg.
In 1 Corinthians 15, verses 1 through 4, Paul spells out the content of the gospel.
1 Korintus 15, 1-től 4-ig Pál elmagyarázza az evangéliumnak az üzenetét, a jó hírnek az üzenetét.
What must we believe for salvation?
Mibe kell hinnünk a megváltásunkat?
He points out three important truths.
És három fontos igazságot nevez meg.
First of all, that he died for our sin.
Az első az, hogy meghalt a mi bűneinkért.
Now here in verse 8 you have the first point of the gospel. He dies specifically for our sins.
És itt a 8-as versben látjuk az első pontot, hogy meghal, de hogy meghal a nép bűneiért.
Then in verse 9 we have the burial of the servant.
A 9-esben látjuk a szolgának a temetését.
They made his grave with the wicked.
A gonoszok között adtak sírt néki.
The rule was that if you die a criminal's death, you will be buried in a criminal's grave.
És a törvény az volt, hogyha egy bűnösként, vagy hát egy igen, gonosztevőként hal meg, és ilyen halált szenved, akkor a gonosztevők sírjába kell tenni.
And no doubt a grave was already dug for him.
És már ezt meg is ásták neki, ezt a sírt.
But he will not be buried in that grave.
De nem ebbe a sírba temették el.
Bible says he will be buried in a rich man's tomb.
Hanem azt mondja a szöveg, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után.
And this was probably God's divine justice on the servant's behalf.
És ez Istennek az igazságossága volt a szolga felé.
He has done no violence. He was not guilty of any outward sin.
Nem volt semmi külső bűnben ő vétkes.
And secondly, there was no deceit in his mouth. There was no, he was not guilty of any inward sin.
És semmilyen belső bűnben sem volt ő vétkes.
And Paul's second point of the gospel is, and he was buried.
És Pálnak a második pontja az evangéliumban, hogy eltemették.
That phrase is important because it emphasizes he really died a real physical death.
És fontos ez a pont, mert ez mutatja azt meg, hogy ő valóban meghalt fizikai halálon.
And because he died a real physical death, it was on behalf of our sins, and therefore we have forgiveness of sin emphasized by his burial.
És mivel meghalt fizikai halál, azért eltemették, és ez hangsúlyozza az, hogy a miértünk tette ezt meg, és ennek a kulcsa, vagy egyik pontja az eltemetés.
Can we take the 5 minute break now?
Yeah. Yeah.
We'll take a 5 minute break and come back to this passage in about 5 minutes.
5 perc rövid szünetet tartunk, és 5 perc múlva folytatjuk az előadást. Folytatjuk akkor a rövid szünet után, hogy akik a sírba tétel után mégis itt maradtak és kíváncsiak a történet folytatására, azok meghallják.
Only know one Hungarian word.
Ez csak egy magyar szó.
All we learned so far in our passage is that God introduced his servant and then Israel confesses the failure to recognize him.
Tehát annyit láttunk, hogy Isten bemutatja a szolgáját, és Izrael megvallja, hogy nem ismerte föl a szolgát.
Now before we move on to the theology of the suffering servant, let's look at the background to Isaiah 53, as it's found in chapter 1.
És mielőtt tovább lépnénk az 5. verszakra és a teológiájára ennek a résznek, egy pillanatra térjünk vissza Ézsaiás 1-be.
Let's read verses 4 through 6.
És olvassuk el a 4-től 6-ig verseket. One, four to six. Ó gonosz nemzetség, hamissággal megterhelt nép, gonosz mag, nemtelen fiak, elhagyták az Urat, megutálták az Izrael szentjét, és elfordultak tőle. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtlen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.
Now notice he views Israel as one individual, but a very sick individual.
Vegyétek észre, hogy úgy beszél Izraelről, mint egy szeméről, mint egy nagyon beteg szeméről.
An individual that is sick and very, very badly lacerated.
És egy olyan személy ez, aki nagyon beteg és rossz állapotban van.
And notice the three specific terms he uses in verse 6.
Vegyétek észre a három különböző kifejezést, amit a hatos versben használ.
Bruises, stripes and wounds.
És sebek, dagadások, kelevények.
So Israel as a people are spiritually sick and then have these spiritual wounds, spiritual stripes, and spiritual wounds, stripes, and what's the third word?
I know it's Hungarian, but we can.
Wounds and bruises and stripes.
Okay. Tehát, hogy egy spirituálisan beteg népet látunk, és ezekkel a szavakkal írja le ezt a betegséget, hogy dagadás, kelevények, sebek.
And that's the way Isaiah starts. That doesn't bring any answers till we get to chapter 53.
És ezzel foglalkozik Ézsaiás, és ez az Ézsaiás 53-nak a háttere, ez az állapot.
But that tells us how to describe the diseases and so on in chapter 53. This is a spiritual disease, a spiritual wound that he takes upon himself.
És ez magyarázza el, hogy hogy kell értenünk a betegségeket Ézsaiás 53-ban, itt spirituális dolgokról beszél, spirituális betegségről.
This is important to note because of a misinterpretation in some circles based upon Matthew chapter 8.
Igen fontos tudni, mert bizonyos körökben Ézsaiás 53-at eléggé félreértelmezik.
But the verse is quoted that he took upon himself our wounds.
Mert hogy ugye ez az, hogy maga, hogy a betegségeinket ő hordozta, ezt félre magyarázzák.
But notice in this original context, he's dealing in connection with Messiah's death, and he dies specifically for these spiritual wounds and stripes and bruises.
De meg kell érteni, hogy ennek a kontextusa az, hogy meghalt a bűnökért, tehát ennek a nem a fizikai kérdés a kontextusa ezeknek a verseknek.
Matthew is now saying that this prophecy was fulfilled at the time of Jesus' public ministry.
Máté, mikor idézi, nem azt állítja, hogy ez beteljesedett Jézus földi szolgálatában.
He's simply making an application based upon the point of a similarity.
Hanem egyszerűen egy alkalmazást tesz erre a hasonlóság egy pontján.
Because at the time that Matthew was describing this, the atonement had not yet been made.
Vegyük észre, hogy amikor Máté idézi ezt az igét, akkor még meg se történt a helyettesítő áldozat.
Thus, the atonement then is not dealing with the physical issues, but with the spiritual issues.
Tehát a helyettesítő áldozat, az engesztelés, az spirituális kérdésekkel foglalkozik itt.
There's no physical healing in the atonement because we're going to die anyway.
Nincs az a fajta fizikai gyógyulás meg ott a megváltásban, mert mindenki meghal amúgy is.
The physical redemption will come with the resurrection of the body.
A fizikai gyógyulás ez a testnek a feltámadásával következik be.
So Matthew is simply applying the passage, but there was no atonement at the time of Matthew 8.
Tehát Máté 8-ban Máté alkalmazza az írás, de ez egy alkalmazás, és nem valaminek a beteljesülése, nem a fizikai gyógyulásnak a beteljesülő ígérete.
Let's return to our last answer in Isaiah 53.
Foglalkozzunk Ézsaiás 53 utolsó verszakával.
The confession of Israel ends in verse 9.
Izrael megvallása a 9. versben ér véget.
And now in verses 10 to 12 we have the theology of the suffering servant.
És 10-től 12-ig látjuk a szenvedő szolgának a teológiáját.
And the theme is that pleased Jehovah to bruise him, he had put him to grief.
És a téma az elején az Úr akarta őt megrontani betegség által.
Let's read verses 10-12.
Olvassuk el a 10-11-12. Verseket. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűneit hordozta, és a bűnösökért imádkozott.
The verse 10 focuses that his death will become an offering for sin.
A 10-es vers avval foglalkozik, hogy az ő halála az áldozat lesz a bűnökért.
It's the same Hebrew words he used earlier talking about the wounds and diseases.
És ugyanazt a szót használja, ami korábban a sebekről beszél.
It says in verse 10 that pleased Jehovah to bruise him.
És azt mondja, hogy tetszett az Úrnak, ő akarta megrontani őt.
Now who did this to the servant?
Ki tette ezt a szolgával?
Notice God the Father.
Vegyük észre, hogy Isten az Atya.
It was God's will for him to die this way, and God's responsible for bruising him this way.
Isten, az Atya akarta, hogy ilyen módon halljon meg, és ő a felelős ezért.
But did he die of a physical disease?
De fizikai problémák miatt, betegség miatt halt volna meg?
No, he died of a spiritual disease.
Nem, spirituális probléma és betegség miatt halt meg.
So God has put him to grief, which in Hebrew reads, God diseased him.
És ez egy héber fordulat, hogy Isten akarta őt megrontani, hogy megbetegítette őt. De ez nem egy fizikai betegség volt, amiben ő meghalt, ez egy spirituális betegség volt, amiben ő meghalt.
And it's been a long history of Jews being condemned for killing God.
Hosszú története van annak, hogy a zsidók megölték Istent.
First of all, God cannot die.
Egyrészt Isten nem tud meghalni.
And the Jews had a role in turning Jesus over to the Romans.
És a zsidók átadták Jézust a rómaiaknak.
The actual killing was done by Romans.
Igazán magát a gyilkosságot, a megölést a rómaiak hajtották végre.
But the source here is God the Father was the one who actually did it to him.
De igazán ennek a forrása maga Isten, az Atya, aki így rendelkezett.
This is not who killed him. This is what was the purpose of his dying, and he was dying for our sins.
És a kérdés igazán nem az, hogy ki ölte őt meg, hanem az, hogy mi volt a célja annak, hogy meghalt, és a válasz az, hogy a bűneink miatt halt meg.
All of us right here are sinners. All of us here are sinners.
Igen, mindannyian itt bűnösök vagyunk.
Therefore, we are also responsible for his death because he died for our sins.
És mindannyian ugyanúgy felelősek vagyunk az ő haláláért, mivel ő a mi bűneinkért halt meg.
It goes on to show the purpose.
Ezután megmutatja a célt.
When you shall make his soul an offering for sin.
Azért, hogy az ő maga lelkét áldozatul adja a bűnökért.
He does not use the Hebrew word for sin, meaning sin offering.
Nem azt a kifejezést használja a bűnre, hogy bűnért való áldozat.
The sin offering was for inadvertent sin.
What kind of
for
sin?
For non-intentional sin.
Az a bűnért való áldozat a nem szándékos bűnökért volt.
The word he uses refers to the trespass offering.
Itt a vétkekért való áldozatra való kifejezést használja.
A better word because he died for both intentional and unintentional sin.
Igazán az lenne a helyes, ha azt írná, hogy a szándékos és a nem szándékos bűnöket halt meg.
And then he says he shall see his seed.
És aztán azt mondja, hogy látni fogja a magját.
Now he's killed in verse 8 and buried in verse 9.
Megölték a 8-as, 9-es versekben.
So after all that, how can you still see his seed?
És ha valakit megölnek, az hogy fogja látni a magját?
And here's the indication of the third point of the gospel, the resurrection of the Messiah.
És itt látjuk az evangéliumnak a harmadik pontját, a Mesiás feltámadását.
And it goes on to say, he shall prolong his days.
És látjuk, hogy azt mondja, hogy napjait meghosszabbítja.
Again, he's killed in verse 8 and buried in verse 9.
Tehát megölték a 8-as versben, eltemették a 9-esben.
So how can he prolong his days?
Hogyan hosszabbodnak meg a napjai ezután?
Again, only by means of resurrection.
Csak is a feltámadáson keresztül.
And so he says, the pleasure of Jehovah shall prosper in his hand.
És azt mondja, hogy az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
The word means to prosper, to succeed.
A jó szerencsés az lesz, hogy szerencsés lesz, hogy virágozni fog, sikeres lesz.
So people look at him, suppose that his death shows the failure of his ministry.
Az emberek ránéznek és feltételezik, hogy hibás elvétet volt az ő szolgálata.
His own disciples at first thought his ministry must have been a failure because he died.
Hiszen még a saját tanítványa is azt hitték, hogy elvétett, tehát hogy téves volt az ő szolgálata, mivel meghalt.
But here we read that his death is a success because it provided the atonement for which he died.
De itt azt olvassuk, hogy az ő szolgálata sikeres, mert ebben biztosította a halálával azt, amiért jött.
Now behind these last three verses is the Day of Atonement sacrifice.
Emögött a három vers mögött az engesztelés napjának áldozata található.
And that day two girls were presented before the high priest.
Azon a napon két bakot mutattak, vittek a főpap elé.
One goat was chosen to die.
Az egyiket kiválasztották a halálra.
And he would be killed by the altar. His blood would be sprinkled in the holy of holies of the tabernacle temple.
És megölték, a vérét ráhintették az oltárra. And the third part?
His blood would be sprinkled in the tabernacle or temple.
Mm-hmm. Igen, és a vérét ráhintették a tabernacle. Az engesztelés, igen. Fridládára.
And the verse 10, you have the fulfillment of the first goat, the shedding of blood.
És a 10-es versben látjuk ennek a beteljesítését, a vérnek a kiöntését.
Is this shedding of blood that will provide the atonement, and again that fulfills the function of the first goat.
És ez biztosítja az engesztelést, és ez az első baknak a funkcióját tölti be.
Then the high priest would lay his hands upon the live goat and confess the sins of Israel.
És aztán a főpap a kezeit az élő vakra teszi és megvallja Izrael bűneit.
The second goat will bear the sins of Israel outside the camp.
És a második vak az Izrael bűneit a táboron kívül viszi.
In verse 11 and verse 12 he'll focus on the function of the second goat.
11-es és 12-es vers az a második vakra koncentrál.
So in verse 11 we have the justification.
A 11-esben látjuk a megigazulást.
He shall see the travail of his soul and shall be satisfied.
Mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik.
God the Father be satisfied with the death of the servant.
Isten az Atya meg lesz elégítve a szolga szenvedésén keresztül.
And the sin or better trespass offering will be accepted.
És a vétekért való áldozat el lesz fogadva.
The next phrase says, by the knowledge of himself shall my righteous servant justify many.
És ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.
The Hebrew can be understood in two different ways.
A hébet két különböző módon lehet érteni.
By the knowledge of himself, he'll be able to justify others.
By the?
By the knowledge of himself.
Tehát, hogy azt, hogy ismeri saját magát, ezért tud áldozatot adni.
Because not only man, he's the God-man, therefore he can also bring about justification.
Tehát, hogy ő nem csak ember, ő az Isten ember, és ezért tud megigazulást hozni.
The second possibility is by the knowledge of him will he justify many.
A második lehetőség azt, hogy mi ismerjük őt, azáltal szerez nekünk szabadulást.
Meaning that those who have individual knowledge, experiential knowledge of the Son will be the ones that will receive justification.
Tehát mindazok a személyek, akik az ismeretüket belé vetik és megismerik őt, azok számára szerez megigazulást.
At the end of the verse he says he will bear their iniquities.
És a vers végén azt mondja, hogy a vétkeiket ő viseli.
This is what the second goat does. He bears the iniquities outside the camp.
Pontosan ezt csinálja a második bak, a vétkeket elviszi a táboron kívülre.
And finally, verse 12, we have the servant rewarded.
És végén a 12. versben látjuk, ahogy a szolgát megjutalmazzák.
Therefore I will divide him a portion with the great, he'll divide the spoil with the strong.
Ezért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt.
Does the word therefore?
Vegyük észre azt a szót, hogy ezért.
Because of what the servant did, the following is going to happen.
Mindazért, amit a szolga tett, következnek ezek a dolgok.
The strong and the great are a spiritual seed, also become believers in him.
Azok, akik elfogadják ezt az áldozatot, azok megkapják ezt, tehát részesei lesznek ennek.
So the seed that has been justified in this age will be rewarded the next age in the messianic kingdom.
Azok megigazulnak ebben a korban, és jutalmat kapnak a messiási korban, az eljövendő korban.
He poured out his soul unto death.
Ő a lelkét áldozatra adta.
Again the function of the first goat.
Ez az első vaknak a szerepe.
He was numbered with the transgressors.
A bűnösök közé számláltatott.
He died the death of a criminal without the criminals.
Úgy halt meg, mint bűnösök.
Yet he bore the sin of many, again the function of the second goat.
De sokak vétkét hordozta, ez ismételten a második vaknak a szerepe.
So this passage contains the most detailed account that has all three points of the gospel message.
Tehát ez az írásrész, ami legrészletesebben tartalmazza az evangélium mindhárom pontjának az üzenetét.
So what must we believe for salvation and receive eternal life?
Tehát mit kell hinnünk azért, hogy örök életünk legyen?
We must believe that he died for our sins.
Hinnünk kell abban, hogy ő meghalt a vétkeinkért.
He was then buried, the evidence of his death.
Eltemették, ami a bizonyítéka a halálának.
He was resurrected, the evidence that the atonement was truly accomplished.
És föltámadott, ami a bizonyítéka annak, hogy teljes a megváltás és az engesztelés.
This is the full gospel. There's no more gospel than those three points.
És ez a teljes evangélium, és nincs más pontja az evangéliumnak.
If we believe this and trust it alone for our salvation, then we have eternal life.
Ha hiszel ebben, és ebbe fekteted a hitedet, tehát örök életed van.
If rejected, then the wrath of God abides upon us.
És hogyha elutasítjuk ezt, akkor Isten haragja rajtunk marad.
And most Jewish people who are believers that you meet came to faith with this specific passage.
És a legtöbb zsidó ezen a konkrét írás részen keresztül jutott hitre.
And that includes me, this was the most convincing passage for me to come to faith.
Benne foglalva saját magamat is, mert számomra ez volt a legmeggyőzőbb írás rész, amikor hitre jutottam.
Let's go to the last seven passage, Isaiah chapter 61.
Nézzük meg a legutolsó örökkévaló szolgája írás részt, Ézsaiás 61-ben.
And let's read verses 1, 2 and 3.
Olvassuk el az 1-2-3-os verseket. Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözetteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét és Istenünk hosszú állása napját, megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet, a hamu helyett örömnek kenetét, a gyász helyett dicsőségnek palástját, csüggett lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak az ő dicsőségére.
In dealing with messianic prophecies, there are four different categories of messianic prophecies.
Ahogy a messiási proféciákkal foglalkozunk, ezeknek négy különböző típusa van.
The first kind are those that deal only with the first coming.
Az első típus az, ami az első eljövetellel foglalkozik.
And Isaiah 53 was an example of that.
És Ézsaiás 53 erre egy példa.
Your prophecies that deal only with the second coming.
Vannak olyan proféciák, amelyek kizárólag a második eljövetellel foglalkoznak.
One example would be Isaiah chapter 63.
Erre lenne egy példa, Ézsaiás 63. Fejezet.
Verses 1 through 6.
1-től 6-ig versek.
The third kind are those that blend the first and second coming into one picture without indicating a gap of time in between.
A harmadik típusba tartoznak azok a proféciák, amelyek együttesen foglalkoznak az első és második eljövetellel, de nem mutatják meg, hogy a kettő között egy időbeli eltérés vagy különbség lenne.
The example there would be Zechariah 9, verse 9 and 10.
Erre nagyon jó példa Zakariás 9:9-10.
Verse 9 deals with the first coming.
A 9. vers az első eljövetellel foglalkozik.
Verse 10 with the second coming.
10. vers a második eljövetellel.
But nothing in the passage even implies a gap of time between the two comings.
De semmi ebben az írás részben nem utal arra, hogy a kettő között lenne egy időbeli eltérés.
We know there's a gap of time because of other prophecies, but we don't know from that specific prophecy.
Tudjuk, hogy van időbeli eltérés más proféciákból, de abból a konkrét proféciából nem lehet észrevenni ezt.
And the fourth category are those that contain his full redemptive career containing four elements.
És vannak olyan proféciák, amely a megváltás programjának a teljességét írják le, és négy pontot tartalmaznak.
There's something about the first coming.
Valamit az első eljövetelről.
Something about the gap of time in between.
Valamit a egy köztes időről.
Something about the second coming.
Valamit a második eljövetelről.
And something about the messianic kingdom.
És valamit a messiási királyságról is.
Now Isaiah 61 verses 1 through 3 fits into the third category.
A most meg elolvasott Ézsaiás 61:1-3 a harmadik kategóriába tartozik.
In that it blends the first and second coming together without indicating a gap of time in between.
Egy képen látjuk az első és második eljövetelt, annélkül, hogy utalna arra, hogy közte egy bizonyos idő fog eltelni.
The first coming is in verse 1, the first part of verse 2.
Az első eljövetel az első versben és a második vers első részében található.
Again, notice like in chapter 43, three distinct persons.
És mint ahogy a 43? Ahogy a 42-esben három különböző szemét láttunk.
The Spirit of the Lord Jehovah is upon me.
Az Úr Istennek a lelke van én rajtam.
The Lord Jehovah is God the Father.
Az Úr Isten, Isten az Atya.
The Spirit is the Holy Spirit.
A Szellem az a Szent Szellem.
And the me is God the Son.
És a rajtam az Isten a Fiú.
And the Spirit is upon him because it says that Jehovah God the Father has anointed him.
És azt mondja, hogy fölkent engem az Úr.
A word anointed, the word Messiah is the same root in Hebrew.
És a fölkent, illetve a messiás a héberben ugyanaz a szó többől származik.
It means God has messiahed him for five reasons.
Tehát igazán azt mondja, hogy messiássá tette öt okból.
Number one, to preach good tidings of the gospel to the meek.
Az első az, hogy örömöt mondjon.
This is the good news what you have to believe to be saved.
Örömöt mondjon az alázatosaknak vagy a szegényeknek, ez az, amit el kell fogadni, el kell hinni.
Secondly, to bind up the broken hearted.
Azért, hogy bekötözze a megtört szívűeket.
This is the inward result of sin.
Igazán ez a belső következménye a bűnnek.
Thirdly, to proclaim liberty to the captives.
Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak.
This is the outward enslavement to sin.
Ez a külső megszabadulás a bűn következményétől.
Fourthly, the opening of the prison to them that are bound.
És a negyedik, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek.
Freedom from imprisonment to the world, the sin of the devil.
Hogy megszabadítsa a világ a börtön, a világ börtönéből, az ördögnek a börtönéből, fogságából őket.
And then fifthly, to proclaim the year of Jehovah's favor, Jehovah's grace.
És ötödszörre, hogy hirdessem az Úrnak jókedvének, Úr jókedvének esztendeit.
Now in the second part of verse 2, moving on to verse 3, we come to the second coming, though there's no implication of a gap of time.
És ahogy a második versbe tovább haladunk, a második vers második részében már átcsúszik a második eljövetelre, és a harmadik versben is erről beszél, de nem látunk erre való külön utalást.
And it comes to proclaim the day of vengeance of our God.
És Istenünk bosszúállásának a napját hirdessem.
The day of vengeance, as we call the day of Jehovah, day of the Lord.
A bosszúállás napja, ez az Úr napja is.
This referred to a 7-year tribulation period.
És ez a 7 éves nagy nyomorúságnak az időszakára vonatkozik.
Secondly, to comfort those that mourn, which will be the result of the second coming.
Hogy megvigasztaljak minden gyászolót, és ez a második eljövetelre vonatkozik, akkor történik ez meg.
Thirdly, to appoint unto them that mourn in Zion garland for ashes, this will be the establishment of the Messianic kingdom.
Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, és ez a messiási királyságban történik meg.
And in place of mourning, they'll have oil for joy.
És a gyász helyett öröm lesz.
And garments of praise to cover the spirit of heaviness.
Say it again.
And garments of praise, clothing for praise.
Ah, yeah. Tehát a dicséretnek a palástját kapják a csüggett lélek helyett.
Now turn to Luke chapter 4.
Lapozzunk Lukács 4-hez.
And notice how Yeshua handled this passage.
És itt megfigyelhetjük, hogy Yeshua hogy forgatta ezt az írásrészt.
After his first nationwide preaching ministry, he comes back to his hometown of Nazareth.
Az első prédikációs körútja után visszaérkezik Názáretbe.
And this is Sabbath day, so he attends the synagogue service where he grew up and often attends himself and teaches there.
És szombatnak a napja van, és föláll és tanít a zsinagógában.
And in the synagogue service, you first of all begin reading a specific section of the Torah, the Mosaic Law.
A zsinagóga szerviz az ilyenkor mindig a mózesi törvényeknek bizonyos felolvasásával kezdődik.
Several different people called upon to read different sections of the sectional reading for that Sabbath.
És azon a bizonyos szombaton embereket hívnak ki, akik bizonyos írásrészeket olvasnak föl.
And it'd be a collar reading from the prophets.
És aztán a prófétákból is olvasnak.
And reading the prophets, you have to read a minimum amount of verses.
És ahogy a prófétákat olvassák, meg van határozva annak a minimuma, hogy hány verset kell felolvasni.
And you would, when you read the text, you stand reading the text.
Ahogy olvasol, fölállva olvasod a szöveget.
When you teach the text, you always sit down.
És amikor tanítanak, akkor pedig leülve tanítják a szöveget.
Rabbis always taught in a sitting position, and throughout all four Gospels, he's always teaching in a sitting position.
A rabbik mindig ülő helyzetbe tanítottak, és ezt látjuk a négy evangéliumban is, hogy mindig leült, amikor tanított.
So on this Sabbath, the scroll from the prophets was Isaiah chapter 61.
És ezen a szombaton a tekercs Ézsaiás 61-nél tartott.
And the rule is that you have to read a minimum of 3 verses or more, but not less than 3 verses.
És a szabály az volt, hogy minimálisan 3 vagy több verset kellett felolvasniuk, de semmiképpen nem kevesebbet.
But he does not read the 3 verses.
De nem olvas 3 verset.
He reads only the first verse and the first part of verse 2.
Csak az első verset olvassa föl, és a második vers első felét.
He stops in the middle of the sentence.
És megáll a mondat közepén.
He then turns the scroll back to the attendant.
Visszaadja a szolgának a tekercset.
And he's, and in verse 20 he sits down before he begins to expound.
És leül, mielőtt elkezdeni elmagyarázni ezt az írásrészt.
And they all have their eyes fastened on him, wondering why did he stop in the middle of verse 2, but that he didn't even finish the minimum amount, didn't even finish the sentence.
És hát minden szem rászegeződik, miért? Mert mindenki kíváncsian várja, hogy miért nem olvast el a minimum három verset, és miért hagyta abba az olvasást a mondat közepén.
And we see why he stopped where he stopped, but in verse 21.
És látjuk, hogy mit abba hagyott, mit olvas a 21-es versben.
Today is the scripture fulfilled in your ears.
És ezt mondja, ma teljesülött be ez az írás a ti hallásotokra.
And that's why he explains he stops the middle of the sentence in verse 2.
És ez a magyarázata annak, hogy miért hagyta abba az írás felolvasását a második vers közepén.
Because only up to that point will he be fulfilling during his first coming.
Ugyanis csak addig a pontig teljesedett be az írás az első eljövetele alatt.
And the rest he fulfilled only at the time of the second coming.
És a második felét ennek a második eljövetelkor fogja beteljesíteni.
It caused led to instantaneous rejection by his own townspeople.
És elutasításra lel még a saját városában levő emberektől is.
As a result of this event, he establishes his ministry headquarters in Capernaum.
És ennek következtében helyezi át igazán a szolgálatának fő hadiszállását Kapernaumban.
Our scene clearly identifying himself as being the servant of Jehovah.
De látjuk azt, hogy azonosítja magát az örökké való szolgájával, teljesen világosan.
The rabbis also took this passage to be messianic.
És a rabbik ezt az írásrészt is mindig messiásinak tartották.
But sadly, they did not identify him to be that messianic person.
De sajnos nem azonosították őt úgy, mint a messiási szemét.
But as these prophecies show, the day is coming when all Israel will someday accept him and be saved.
De ahogy ez az írásrész is mutatja, eljön az a nap, amikor teljes Izrael fölismeri őt, és teljes Izrael megmenekül.
In the meantime, we're responsible to share the gospel with the Jewish people because God always has a remnant according to the election of grace.
És ebben az átmeneti időben a mi felelősségünk az, hogy megosztjuk az evangéliumot a zsidó néppel is, mert mindig van neki Istennek egy maradéka, aki részesül a kegyelméből.
There'll always be a remnant of Jews who believe, but the time will come when all Israel will come to faith.
És mindig van egy olyan maradék, aki hisz ebben az időben, de ez is egy kis szám, de el fog jönni az az idő, amikor teljes Izrael hitre jut.
This completes our series for Budapest.
Így fejezzük be most a Budapesten tartott sorozatunknak, tehát így jutottunk el a végére.
Let me invite you to look at our webpage, ariel.org, there's a lot of other material that you can get a hold of in Bible teaching.
Hagy hívjam fel a figyelmeteket az ariel.org angol oldalunkra, vagy az ariel, vagy a bibliatanitások.hu magyar oldalra, mert itt nagyon sok más anyagot is találhattok.
More and more this material will come out in Hungarian, and some material is already available in Hungarian.
És ahogy már mondtuk, egyre több anyag jelenik meg magyarul is, amit meg lehet találni.
And if you understand English, you're welcome to attend our 6-week summer program in New York State.
És természetesen, ha értetek angolul, akkor nagy szeretettel látunk benneteket New York államában a 6-7-es nyári programjainkon.
And the information for next summer will be available soon on our webpage as well.
És hamarosan a mi honlapunkon meg lehet találni minden információt már a következő nyári programról.